kegyelem néktek és békesség.
Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent a 42. Zsoltár éneklésével. 42. Zsoltár első versét fennállva énekeljük, így kezdődik, mint a szép, híves patakra a szarvas kívánkozik. Helyünket elfoglalva, advent első vasárnapján az 312. dicsérettel folytassuk Isten nevének dicséretét és segítségül hívását. A 312. dicséretnek mind a 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, várj ember szíve készen.
Thank you.
helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
48. úrnapja, 123. kérdés. Melyik a második kérés? Jöjjön el a te országod. Azaz, úgy igazgass minket igéddel és lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd meg, és növeld anyaszent egyházadat. Pusztítsál minden ördögi mesterkedést, ellened lázadó hatalmat és minden gonosz tervet, amelyet szent igéd ellen szőttek, míg végre kiteljesedik a te uralmad, amikor te leszel minden mindenekben.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk ezen a vasárnapon az Ószövetségből, Ézsaiás próféta könyvéből. Ézsaiás könyvének a 44. részéből olvasom az első 8 verset, majd a 21. verssel kezdődően a 28. versig terjedő szakaszt. De most hallgass rám, szolgám Jákob, Izrael, akit kiválasztottam. Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyamében, és aki megsegít. Ne félj, szolgám Jákob, Jesuron, akit kiválasztottam. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a száraz tájra. Kiárasztom lelkemet utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűszfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákob nevére hivatkozik, a harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura, én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én? Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam, és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek, és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla. Gondold meg, Jákob, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak. Az én szolgám vagy te, Izrael. Nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget. Vétkeidet, mint a felhőt. Térj meg hozzám, mert megváltottalak. Újjongjatok egek, mert ezt tette az Úr. Harsogjatok földnek mélységei. Újjongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákobot, megmutatja dicsőségét Izraelem. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamében formált, én az Úr alkottam mindent. Egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárdá a földet, a jó sok jeleit semmivé teszem, s a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem. Leleplezem, hogy tudományuk bolondság. De valóra váltom szolgáim beszédét, és követeim tervét megvalósítom. Én mondom azt Jeruzsálemnek, lakjanak te benned, és Júda városainak épüljetek újjá, és romjait helyre állítom. Én mondom a mély tengernek, apadj ki, a folyóidat is kiszárítom. Én mondom Círust pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja, építsék föl Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapját. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólító szavára imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálás szívvel megköszönjük neked, hogy összegyűjtöttél bennünket advent első vasárnapján a te templomodban, hogy emlékeztessél minket, te vagy, ami megváltunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy személyesen mi egyen-egyenként itt lehetünk. Köszönjük, hogy visszapillantva látjuk, hogy a bibliai időkben is mindig értünk és munkálkodtál. Izraelnek mondtad az igében, megformáltalak az anyamében. Már akkor elválasztottalak. És hisszük, Urunk, hogy ez ránk is igaz. Te döntöttél felőlünk, te formáltál, te adtad nekünk az életet, te adtad nekünk azt a lehetőséget, hogy megismerjünk téged, és kövessünk téged. Urunk, köszönjük, hogy az üdvösségnek a reménységével hívtál bennünket egybe, sőt, a bizonyosságával is. Hívtál minket, hogy halljuk a te bátorító, biztató szavadat, hogy felemeljük a szívünket, és meglássuk, te valóban szabadító Isten vagy, aki meg tudtad szabadítani akkor Izraelt, és meg tudtál szabadítani bennünket a mi bűneinktől Jézus Krisztus által. Urunk, a te néped tagjaiként borulunk le előtted, és megvalljuk a mi bűneinket, hiányosságainkat, megvalljuk azt, hogy mennyiszer nem a te tetszésedre értünk, és mennyiszer nem volt igaz, hogy a mi szívünk gondolata a te gondolatod lett volna. Sem abban, hogy téged igazán szerettünk volna, és engedelmeskedtünk volna, sem abban, hogy egymást úgy szerettük volna, ahogyan az Úr Jézus tanította, nem jártunk elől. De köszönjük, Urunk, hogy mindezek ellenére mi mégis a tiéd vagyunk. Mégis hozzád tartozunk, mégis azt mondod nekünk, népem, és mégis azt mondod nekünk, egyenként enyém vagy. Urunk, erősítsd meg bennünk ezt a hitet, bátorítsad azt, hogy akarjunk, igyekezzünk téged követni, tisztíts meg minket, és vezess a te kegyelmedből. Így adunk neked hálát, és várjuk igét szavát a Szentlélek által, Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 234. dicséretnek a második versét énekeljük. A 234. dicséret második versét énekeljük. És közben, ahogy elkezdjük az éneket, a gyerekeket várjuk a gyerekisten tiszteletre, a gyülekezeti terembe, azon az ajtón fognak tudni lemenni majd, lehet is szedelőzködni. 234. dicséret második verse, jár világosság, ragyog fel nekünk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, Ézsaiás könyvének 44. részében, amelyből most újra olvasom a 21., 22. és 23. verseket. Gondold meg, Jákob, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj meg hozzám, mert megváltottalak. Újongjatok egek, mert ezt tette az Úr. Harsogjatok földnek mélységei, újongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája. Mert megváltotta az Úr Jákobot, megmutatja dicsőségét Izraelem. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Az Ószövetségben járunk, az ószövetségi történetnek, az általunk ismert részének a vége felé kanyarodunk, mégpedig Ézsaiás próféta segítségével. Hol is tartunk most? Egészen közel bizonyos történetekhez képest, hiszen tudjuk, hogy Izrael a babiloni fogságba került az 580-as évek végén, két részletben is, és a babiloni fogság végéről, annak a reménységéről szól ez az ige, hogy a fogság véget fog érni, hogy nem lesz tovább, hogy szabadulás van, Isten megszabadítja őket. De mi is ez a babiloni fogság? Miért is volt ez a babiloni fogság? A Biblia választ ad erre a kérdésre. A babiloni fogság azért volt, mert Isten népe hűtlen lett az Úrhoz. Az oka a bálványimádás. Az oka az volt a babiloni fogságnak, hogy a nép, amelyet Isten kiválasztott, Ábrahám utódait, ugye itt többször is van Jákob megemlítve a szakaszban, Jákob a fia Izsáknak, ugye ott két fiú van, Ábrahámnak Izsák, itt meg két fiú, aki az Izrael nevet kapta, és az ő 12 fia lesz ugye majd Izrael a népe, és ennek a folytatása az, hogy aztán utána Egyiptomban néppé lesznek, onnan Mózes vezetésével Isten kihozza őket, amikor ez súlyos rabsággá válik a nép számára, szövetséget köt a Sinai hegyen, Sinai hegynél, és aztán Józsué vezetésével beviszi őket a Kánaán területére, amit egyébként már Ábrahámnak is megígért, hogy lesz utódja, fia, aki örökli, lesz sok utódja, nép lesznek, és Kánaánt kapják meg. Megérkeznek Kánaán területére, elhelyezkednek, és hát aztán jön a pirák kora, most nem mondom az egészet végig, a királyok kora, Saullal, akit végül elvett Isten, és aztán utána Dávid és utódai. Dávidnak Salamon fia örökli majd a trónt, és Salamon halála után, ugye ő a bölcs Salamon, ő az, aki felépíti a jeruzsálemi templomot, úgy 3000 évvel ezelőtt, és a halála után ketté szakad az ország, mert a fia, Roboám nem hajlandó a nép kérésére csökkenteni a terheket. Egy nagyon nagy ország, egy gazdag királyság, Salamonnak a királysága, de sokba kerül. És ez a sokba kerülő dolog ugye jelent munkát, feladatot az embereknek, besorozzák őket, hogy a sorozás ez a hadseregre vonatkozik, de igazán őket a ilyen munkaszolgálatra viszik, rosszul hangzik, kötelező munkákat kell végezni gyakorlatilag, és mindenféle dolgokat gyártani a királynak, a hadseregnek. Egy nagyon komoly ország lesz, de ez nem olcsó üzemeltetni egy ilyen nagy királyt, aki szereti a pompát, és sok felesége van. A Biblia azt írja, hogy 1000 felesége volt. Ez most szó szerint kell érteni, vagy egyszerűen csak azt akarja mondani, hogy nagyon sok, ezen most már nem tudok elmenni, de mindenképpen ugye a feleségek sokba kerülnek, ez az igazság. Legalábbis abban a korban, nehogy valaki félreértse, abban a korban ugye mindenkit el kellett tartani, és mindenkiről gondoskodni kellett, mégpedig királynői minőségben kellett gondoskodni róla, az nem volt olcsó. Egy gazdag ország volt, és azt kérték a utódjától, Roboámtól, hogy csökkentse ezeket a terheket, de hát a történet szerint Roboám nem az idős tanácsadókra hallgatott, hanem a fiatalokra, akik vele együtt nőttek fel, és azt mondta, hogy nem csökkent, és őt még meg fogja erősíteni ezeket, mert ő még nagyobb király lesz. Hát nem lett nagyobb király, az északi országrész 10 törzs elszakadt tőle, és csak déli országrész maradt meg Dávid utódainak, ez Jeruzsálem, ugye Juda és Benjámin, de a templom ott maradt. A két országnak a története külön futott, talán hallottunk Illés történetéről, ő az északi országrésznek a prófétája volt, de nagyon érdekes egyébként Illésnek a története, hogy miközben az északi országrész prófétája volt, mégis a déliek is elismerték, hiszen az ő története, amikor leírásra került, akkor már nem létezik az északi országrész, ez csak a déli országrész létezik, de ez egy fontos történet volt. Kicsit talán, most megkockáztatom ezt a mondatot, kicsit talán ők is úgy gondolkodtak Izraelről, hogy ugyanez két királyság, de mégiscsak egy nép, egy népe Istennek. Még akkor is, ha nem mindig voltak jóba. Hadd mondjak egy ilyen analógiát, hát lehet, hogy nem mindenki érzi úgy, de én például úgy érzem, hogy hát határok ide, határok oda, mi egy magyar nép vagyunk még attól, függetlenül, hogy most rossz helyre tették a határokat, mondjuk így. Szóval, hogy ők is egy összetartozónak érezték magukat, és látták magukat, én ezt így megkockáztatom ebben a dologban. Ez is lehet egyik előképe itt a mi helyzetünknek, majd mindjárt mondom a másikat is röviden. És aztán utána az északi országrészt a keletről támadó nagy birodalom, Asszíria elfoglalja és fogságba viszi az ott levőket, de szétszórja ez a nemzetiségi politikája azokat az embereket a birodalom különböző területein. Ez a fogság, ne, egyik fogság se olyan, ne így képzeljük el, hogy valamiféle ilyen drótkerítéssel körülzárt táborok, mint amik mondjuk a 19.-20. században, ugye hát nem tudom, hogy volt-e korábban, de ugye a búrok is, aztán az első háború alatt a törökök is, az örményekkel, hú, most csúnyát mondok, szóval eznek nem örülnének, de hát így volt, tehát nem ilyen táborokról, és így tovább, meg a még ismertebb, de nem erről van szó, hanem arról, hogy egyszerűen kitelepítés, áttelepítés, máshová kell költözni. Volt nekünk is ebből részünk, kitelepítés, áttelepítés, ugye felvidékiek kitelepítése, és így tovább, és így tovább. Nem merülünk el a magyar történelembe ilyen mélyen, de talán értjük, hogy máshová kellett menniük, ott kellett maradniuk. Ezek után a Asszíriát legyőzi Babilon, az új babiloni birodalom, és hát vele kerül Izrael hát konfliktusba, lázadásba, nem fizetnek adót, máshova állnak, szóval rosszul mennek a dolgok, és hogy hát technikailag úgy tűnik, mintha ennek a következménye lenne az, hogy fogságba viszik Izraelt, a nagy részét két részletbe is, másodjára a templomot is lerombolják egy lázadás miatt. Ez a helyzet az, ami látszik. Másik oldalon azonban azt mondja, a proféták azt mondják, hogy ez nem azért van, mert rosszul jöttek össze a dolgok, ez azért van, mert a bálványimádásnak ez a következménye. És a bálványimádásnak a következményéről beszélnek, és ez is következik be. A proféták megjövendőlik, hogy ez lesz a büntetés. Tehát a babiloni fogság abban más, mint az északiak elvitele, hogy egy helyre kerülnek. Ugye itt van egy ilyen kép, hogy olyanok, mint a csatornák mellett a fűszfák, hát ezek a csatornák ott vannak Babilonban, ez a Mezopotámia és környéke, abban az időben az öntözéses földműveléshez csatornák kellettek, és ugye a csatornák mellett a fűszfák azok virágoznak, olyanok, mint a víz mellé ültetett fa, tehát ott azért mégiscsak van elég fa. Hát aki járt már a Tisza partján, a Tisza partját is két oldalt övezik a fák és a fás részek, füzesek. Ott is ezt a képet használja, hogy mint ahogy hallottuk, hogy olyan lesz, mint a csatornák mentén a fűszfák, ugye szó szerint ezt. Ez egy ottani kép, onnan van. És a babiloni történet abból a szempontból is érdekes, a babiloni fogság, megint van magyar vonatkozása, hogy ugye Jeremiás próféta siralmai, van egy ilyen könyv, aki siratja az elpusztított Jeruzsálemet, mindezt, ezt Jeremiádnak hívjuk ezt a stílust, és hát amikor a török ránk tör, és a török pusztítás van, akkor az akkori reformátorok, magyarországi reformátorok is ezt fogalmazzák meg, amit ugye később, jóval később, tudom, hogy később, így ír a himnusz, hajde bűneink miatt gyúlt harag kebletben. Tehát vannak hasonlóságok ebben a tekintetben, vagy vannak, akik látnak hasonlóságot. Maga Ézsaiás könyve egy hatalmas mű, amit már korán felfedezték, hogy valószínű, hogy három szerzőnek a munkája. Első, második és harmadik Ézsaiásnak a munkája, de ezt így egyben adták tovább, és egyben találkozunk vele. A 40. résszel kezdődik a második Ézsaiás, mondjuk így, vagy ezt mondja a szakirodalom, aminek az a jelentősége, hogy az első a fogság előtt van, a második a fogság végén, fogság végével foglalkozik, és után, és a harmadik pedig már egyértelműen fogság utáni proféciákat tartalmaz. Ez a második rész, ez a messiási proféciáknak a nagy lelőhelye egyébként, amikor az Isten szabadításáról beszél. Azt gondolom, hogy mi is itt felfedeztük azokat a gondolatokat, amik erről szólnak, amik erre utalnak, amik erre emlékeztetnek bennünket. Arra, hogy itt nem csak Izrael szabadulásáról van szó, hanem arról, hogy Isten az ő népét egészen megszabadítja, és másra is érvényes. Nagyon nagy volt a kísértés, hát nem kísértés, de sokat gondolkodtam rajta, hogy ne az utolsó verset válassza-e az alapigének, én mondom Círust pásztoromnak, és minden kívánságomat teljesíti, amikor ezt mondja, építsétek fel Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapjait. Ugye Círus a perzsa, a következő birodalom, aki elengedi, hazaengedi a zsidókat, és néhányan, vagy a többség, vagy egy része visszatér, aki ott jól berendezkedett, az nem, és rakják le a templom alapjait. Nekem rögtön az jutott eszembe, hogy ennek a templomnak az alapjait jövőre lesz 100 éve, hogy lerakták. Lerakták a templomnak az alapjait, 1926, amikor a templomnak az alapozása történt, a csillaghegyi templomnak az alapozása. Ugye itt nem a csillaghegyről, a Jeruzsálemiről van szó, amit újra kell építeni majd a hazatérőknek. De a templom alapozásának a lerakása a jövőre vonatkozik, újra lesz élet, újra kibontakozik valami. Az alapokra lehet építeni, és azt gondolom, hogy ez nekünk is egy fontos üzenet, az alapokra lehet építeni. A felolvasott szakaszból különösen is nagyon-nagyon tetszett a 22. vers, eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt, térj meg hozzám, mert megváltottalak. Eltörlöm hűtlenségedet, Izrael hűtlensége azt jelenti, hogy nem az Istennek megfelelő módon élte az életét, noha Isten választott népe volt. Tehát itt nem arról van szó, hogy vannak külsősök, olyanok, akik nem is tudnak semmit Istenről, és akkor ez nekik szól. Általában van ítéletes profécia a profétáknál, Ézsaiás könyvében is, valamelyik nép ellen, de általában összességében azok nem egyszerűen csak a bűneik miatt, hanem azért van az ítéletes profécia, mert bántották Izraelt. Azért van, mert velük rosszul bántak. Azért van ellenük. Itt a saját népéről van szó. Azt mondja, eltörlöm hűtlenségedet. És nekem rögtön eszembe jutott az advent. Micsoda hatalmas kegyelem, hogy jön az Úr az ő övéihez, hogy eljön testben, Isten megjelenik ezen a földön. Persze nyilván nem Jézus születése törli el a mi hűtlenségünket, hanem a kereszt halálával törli el. Azzal, hogy a bűneinkért helyettünk tesz eleget, hogy magára veszi a mi hűtlenségünknek a büntetését. És itt a hűtlenség, itt nem csak arról van szó, hogy valaki valami rosszat tett korábban, hanem arról van szó, hogy Isten népéről beszélünk. Arról, aki Isten elhívott, kiválasztott, aki nem vette komolyan Istennek a szavát. És a fő probléma az a bálványoknak a tisztelete. Isten azt mondja az első parancsolatban, ne legyen más Istened rajtam kívül. Mert hogy az Isten az meghatározza azt, hogy mit gondoljunk a világról, mi a helyes, mi a helytelen. Ki mondja meg nekünk, mit gondoljunk a világról? Én mondom meg? Ugye ez ma egy nagyon divatos megközelítés, vagy nem tudom, hogy most még így van-e, de amikor kicsit fiatalabb voltam, akkor így volt, hogy én majd eldöntöm. Én megmondom, hogy mi legyen. Senki nem szólhat bele, se Isten, se ember. Persze csalóka ez a történet, hiszen amikor én mondom meg, mi alapján mondom meg? Az alapján, amit eddig tanítottak nekem? Ők ezt jobban tudták? Az alapján, amit a többség gondol, hogy mi a jó? Ugye biztosan feltűnt, hogy az, hogy mit gondol a többség, az változik. valószínűleg a média hatására leginkább, tehát amit látunk, ami, hogy változtatják, mit gondolunk. Lehet, hogy nem ugyanazt gondoltuk helyesnek 100 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt, amit a többség ma helyesnek gondol, vagy jónak, vagy irányadónak. Mondjuk 100 évvel ezelőtt még a házasság egy elég fontos dolog volt, ma meg úgy tűnik, hogy a közgondolkodás szerint már annyira nem. Most nem arról beszélek, hogy mit gondol Isten, hanem arról, hogy a közgondolkodás az változik. Mi a helyes, mi a helytelen, mi az elfogadható, és mi az elfogadhatatlan. És nehogy félreértsék a testvérek ezzel, nem azt mondtam, hogy régen minden jobb volt. Nem volt jobb. Az ember ugyanolyan volt. Egyáltalán nem változott meg. De az, hogy mi az az alap, ami alapján gondolkodunk, ami alapján valamit jónak vagy rossznak tartunk, ami alapján a társadalomban is meglátjuk, hogy mi az irány, amit tenni kellene, az nem mindegy, hogy honnan van. Hogy ezt egy bálvány mondta meg akkor, vagy pedig maga az Úristen mondta meg az ő igéjében. És ez ma is ugyanígy van. Nem mindegy, hogy ki mondja meg, hogy kire hallgatunk. Mert ma különösen is igaz ez a kérdés, hiszen akkor az volt, hogy Izrael, az egész Izraelben voltak olyanok, az egész népben voltak olyanok, akik elhajoltak és elvitték a többieket is rossz irányba, rossz példát mutattak. Ma picit más a helyzetünk, hiszen Istennek a népe az ugyan benne él ebben a világban, de nem az egész világ Istennek a népe. Akkor egész Izrael Isten népe volt. Hűtlenségével, hibáival együtt. Ma sajnos nem az egész város Istennek a népe. Bár azt olvastuk, hogy nekem sok népem van ebben a városban, mondta Pálnak. Isten biztatta őt így, hogy ne félj, ha nem szólj. Sok népen van ebben a városban. Jó, ez nem az a város volt, hanem talán Korintus, de erre is igaz, hogy ott vannak azok az emberek, akik Isten még nem ismerik, de majd megfogják, és majd a megtérésük után hozzá fognak közelíteni, és őt fogják követni. Szóval a helyzet az, hogy van az Isten népe, mondjuk így mi vagyunk azok, akiket ő kiválasztott, hogy sóvá és világossággá legyünk, hogy mi legyünk azok, akik megkelesztjük az egészet, hogy mi legyünk azok, akik hirdetjük az Istennek a nevét, és vannak a többiek. És ugye a nehéz az, hogy hát nehéz, nem nehéz, hogy nem egy kolostorban élünk, hanem ebben a világban. Azok között, akik nem ismerik az Urat, vagy nem akarják ismerni, vagy nem érdekli őket. Ebben a világban élünk, és nekünk az adatot, hogy itt legyünk kovásszá, úgymond, mert benne vagyunk. Ugye, nem nagyon vagyok, vagy nem igazán vagyok, bocsánat, belebotlottam ebbe a mondatba, nagy sütőmester, de tudom, hogy a kovászt végül is bele kell keverni, tehát az benne van, az nem külön van, tehát úgy nem fog megkelni a kenyér, ha itt van a liszt, itt meg a kovász, és nem rakjuk a dolgot egybe. De mi itt vagyunk, ebben a világban, mindenütt. És a célja nem az ennek a történetnek, hogy mi igazodjunk a világhoz, mert nagy a kísértés, hogy elkezdjünk igazodni a világhoz. És hát, hogyha gyorsan meghúzom a vonalat, és a bálványok szerint gondolkodjunk. Mindig vannak istenek, mindig vannak bálványok. Itt pont kihagytam azt a részt, amikor, meg kicsit hosszúnak ítéltem, mondom, nem fárasztom a gyülekezetet, majd otthon érdemes elolvasni, de ugye a 8-ig olvastam, utána pedig a 21-től, a bálvány imádásról van szó. Hát, hogy a bálványok kézzel csináltak, hogy a bálványokat az emberek megcsinálják. Leírja itt, hogy vesz egy fát, és akkor készít belőle egy bálványszobrot. Ami megmarad, az tüzelőre rakja, vagy kis széket csinál ugyanabból. Vagy hát nem nevetséges ez, hogy az ember csinál magának Istent? De mindig így van. Az ember így, úgy, amúgy csinál magának Istent. Ha nem az igaz Isten tiszteli, ha nem az Urat, lesz neki másik istene. Tele van istenekkel ez a világ is, amik megszabják, hogyan gondolkodjunk, mit csináljunk, mi a helyes, mit tegyünk, ezek a korunk istenei. Nem, lehet, hogy ma nem hívnak mindegyiket Istennek, van, amit annak hívnak, van, amit nem, de semmiképpen nem az Úr szerint való dolgokról van szó. Isten elhatározza, hogy megmenti az ő népét és megtartja. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhő. Ez az evangélium. Ez az evangélium, hogy megbocsátja Isten a hűtlenségünket, megbocsátja a bűneinket, megbocsátja azt, ami nem az ő akarata szerint való az életünkben. És hát ugye az advent erről is szól, hogy jön az Úr, és hív bennünket, hogy újítsuk meg a mi lelkünket, építkezzünk az ő igéjére, és maradjunk meg ebben. Nem arról szól a történet, hogy akkor most Izrael jobb lett. Nem erről szól. Nem arról szól, hogy eleget tett a vétkeiért. Valóban van büntetés is, és ez a büntetés a babiloni fogság volt. De a mi esetünkben a büntetés, amit a hűtlenségünkért kaptunk volna, azt az Úr Jézus kapta meg. Eltörlöm hűtlenségedet. Isten ezzel biztat bennünket advent kezdetén, hogy akkor is mindenképpen az övéi vagyunk, bármit is tettünk, bárhogyan cselekedtünk, az ő kegyelméből élhetünk csak. És a folytatás az, amivel így folytatódik, térj meg hozzám, mert megváltottalak. Térj meg hozzám, mert megváltottalak. Keresztelő János ezzel kezdi a hirdetését az Isten országának. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. És amikor Jézus is elkezdi az ő munkáját, ugyanezzel a felszólítással. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Erre hívja Izraelt is, erre hív bennünket most az Isten, térj meg hozzám. Tehát érthető, hogy ha máshol voltál, ha nem voltál egészen az enyém, akkor térj hozzám, gyere hozzám, engem kövess. Ezen túl az Urat kövessed, és neki engedelmeskedjél, mert megváltottalak. Nem csupán arról van szó, hogy térj meg, és akkor jutalmat kapsz, hanem arról, hogy már megvan előlegezve a megváltás. Megtörtént. És ez így van a mi életünkben is, hiszen eljött az Úr Jézus, hiszen előre még nem éltünk, nem is tudjuk, melyik felmenőnk élt akkor, valamelyik biztosan, mert másképp nem élhetnénk most, de Isten már elküldte, az Atya elküldte a fiút, hogy értünk, meghaljon, megváltottalak. Megváltottalak, mondja nekünk Isten, megváltottalak, kiváltottalak a sátánnak a tulajdonából, ugye mondja az első Heidelbergi K.T. első kérdése, hogy megváltottalak, enyém vagy, azt mondja, hogy az ő tulajdonai vagyunk, hogy azok, akikért Jézus a vérét adta, azokat megvásárolta. Mi az ő tulajdonai vagyunk, mi hozzá tartozunk. Ez a megváltás, hogy most már nem a világ elemei alá vagyunk rendelve, nem kell igazodnunk ehhez a világhoz, mi Istenhez tartozunk. És ennek a hatalmas üzenetét ünnepeljük karácsonykor is, nem egyszerűen csak egy gyermekszületését, hanem azt, hogy Isten elvégezte a világ megváltását. Üzenet azoknak, akik látják az életüket, akik értik, hogy mit jelent Isten nélkül élni, és akik ezt fájlalják, akik nem akarnak, azt mondja nekik, eltörlöm hűtlenségedet. Mindegy, mi volt eddig, mindegy, hogyan éltél, nem azzal kezdi Izraelnek, hogy felsorolja a bűneit, hú, milyen rossz voltál, nem. Azt mondja, enyém vagy. Én eltörlöm a vétkeidet. Eltörlöm, és azt a képet használja, hogy eltörlöm a hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Ugye, ha felnézünk az égre, néha vannak felhők, néha nem, elfújja a szél. Ugye, ott volt, már nincs ott, nem számít, mert te az enyém vagy, ezt üzeni nekünk. Térj meg hozzám, mert megváltottalak. Isten eltörölte a hűtlenségünket, és hív bennünket, hogy adjunk erre választ. Adjunk választ. Mondjuk azt, igen, Uram, én a tiéd vagyok. Igen, Uram, én követni akarlak. Igen, Uram, nekem kell a te erőt, hogy a te akaratod szerint éljek. És még egyszer a felszólítás hívás után van a biztatás, mert megváltottalak. Isten kegyelméből az övéi lehetünk, és jöhetünk hozzá minden helyzetünkben. Letehetjük elé a mi kéréseinket, letehetjük elé azokat a dolgokat, amik a szívünkben vannak. És az ő népeként, választott népeként, akiket ő választott, így lehetünk az övéi, és így követhetjük őt. Biztasson bennünket az, ami biztatta Izraelt, hogy Isten megváltotta őket, hogy hazavitte Kánaánba, hazavitte Izraelbe a fogságból, a bűn fogságából, Isten bennünket is ki akar ragadni, hogy az ő világosságában legyünk, és hozzá tartozzunk. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, énekeljük a 65. Zsoltárunknak a 65. Zsoltárunknak a 6. és 7. verseit. A 65. Zsoltár, nagyon ismert Zsoltár egyébként maga a dallam, ugye az első így kezdődik, nem azt énekeljük, de az első így kezdődik, a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Ugye ennek a Zsoltárnak, 65. Zsoltárnak 6. versét és 7-et, a 6. így kezdődik, te megvigasztalsz mindeneket. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük egy perces csendes imádságban hálaadásunkat, kéréseinket az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban. Neked köszönjük meg ezt az üzenetet, amelyben emlékeztettél bennünket arra, hogy még meg sem születtünk, te már tudtál rólunk, ismerted az életünket, és tudtad azt is, hogy megváltásra szoruló emberek vagyunk. Tudtad azt is, hogy szükségünk van arra, hogy te megszólítsál. Tudtad, hogy el kell törölnöd a bűneinket és a hűtlenségünket. Tudtad, hogy szereteteddel akarsz bennünket körülvenni. Köszönjük, hogy munkálkodtál bennünk is, és elértél, és mi megértettük, hogy ki vagy te, és hogy mi hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy te adtad, és most is te adod, ehhez a hitet. És te vagy az, aki bizonyságul vagy arra, hogy tényleg hívtál bennünket a te országodba. Tényleg hívtál minket, hogy kövessünk, hogy a tieid legyünk. És köszönjük, hogy szereteteddel meg akarsz tartani. Várod a mi válaszunkat, Urunk, hogy téged dicsőítsünk, hogy a te kegyelmedben részesülve a tiédként éljünk ebben a világban. Köszönjük neked, mennyei édes atyánk, az ünnepet, amit készítettél. Köszönjük neked az igét, amivel biztatsz és bátorítasz, hívsz bennünket. És köszönjük neked az emlékeztetést az úrvacsorában, hogy megváltottál bennünket, eltörölted a mi vétkeinket. Urunk Istenünk, így hozzuk eléd a mi könyörgéseinket, a magunk életéért, élethelyzeteinkért, amikben vagyunk, amik nehezek, amik megpróbálnak bennünket. Urunk, légy kegyelmes hozzánk, hallgasd meg az imádságainkat, amikor hozzád jövünk. Könyörgünk a békességért egymás között és magunkban. Urunk, te segíts, hogy ez a békesség megerősödjön. Taníts bennünket egymást igazán szeretni és megbocsátani. Urunk, látod, hogy vannak testi gyengeségeink és betegségeink is. Imádkozunk, hogy ezekben is légy ott és légy segítségül, kérjünk és könyörgünk a betegekért, nem csak magunkért, hanem szeretteinkért. Te adj a te kegyelmedből erőt mindenkinek, hogy hozzád tartozzon, téged kövessen. Urunk, különösen is imádkozunk Madarász Editért, hogy a te kegyelmeddel vedd őt körül, hogy hadd tapasztalja meg azt a szeretetet, amivel eddig is ott voltál az életében, hogy elkíséred őt egészen élete végéig, sőt azután is a te szereteteddel. Így imádkozunk érte is, és imádkozunk mindenkiért, aki nagybeteg, aki nehéz helyzetekben van, kérünk, hogy szereteteddel mindig légy velünk. Urunk, kérünk, hogy a világban te teremts békét, különösen is imádkozunk, hogy a mellettünk levő országban is végre béke lehessen, és könyörgünk a kárpátaljai magyarokért ebben a nehéz helyzetben. Imádkozunk református egyházunkért és keresztjén egyházainkért, könyörgünk ezért a gyülekezetért és minden keresztjén gyülekezetért, hogy tudjunk jó példa lenni ebben a világban a te szeretetedre és a te kegyelmedre, hogy meglássa a világ, hogy eljöttél. Így kérünk, hogy légy közöttünk, áld meg bennünket, és imádkozunk országunkért, nemzetünkért, vezetőinkért. Jézus Krisztusért hallgass meg, Atyánk. Amen. Foglaljuk össze a szívünknek a kéréseit, hálaadását, együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hirdetem, hogy a helyi szokásainknak, hagyományainknak megfelelően van lehetőség ilyenkor adakozni az úrvacsorai jegyekre is az iratmissziós asztalnál. De köszönjük a befizetett egyház fenntartói hozzájárulásokat és további adományokat is. Kedves testvérek, a záróénekünk a 480. dicséret, mind az öt verse, a 480. dicséretet énekeljük, majd a himnusz és legvégül az áldás következik.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.